ott ajkán, és megszólalt. Emlékszik a nyári fekete rigó históriára, Mr. Fortescue? Az érdeklődésnek van bizonyos tárgyi alapja. Ostobaság, ismételte Percival. Évek óta senki sem hallgott McKenzie-ekről. Márpedig, én esküdni mernék rá, vágta oda Lance, hogy családunk egy McKenzie-t melenget a keblén. És alapos gyanúmban azt hinni, hogy a felügyelő egyetért velem. Neely felügyelő lent az utcán érte utol Lancelot Fortescue-t. Lance zavartan mosolygott. Elragadtattam magam, mentegetőzött. Nem tehetek róla, hirtelen elöntött a dű. Na mindegy, előbb-utóbb úgy is az lett volna belőle. A Savoyban találkozom Pettel. Maga is erre tart, felügyelő úr? Nem, én visszamegyek Baydon Heath-re. Csak még valamit kérdezek öntől, Mr. Fortescue. Parancsoljon. Amikor belépett a belső irodába, és engem talált ott, mintha meglepődött volna. Vajon miért? Mert nem önre számítottam. Azt hittem Percy ülött. Nem mondták önnek, hogy elment? Lance kíváncsi pillantást vetett rá. Nem. Azt mondták, bent van az irodájában. Aha. Senki sem tudta, hogy elment. A belső irodának nincs másik ajtaja, de a kis előszobából nyílik egy ajtó a folyosóra. A bátyja nyilván azon ment ki. Csak azon csodálkozom, hogy ezt Mrs. Hardcastle nem közölte önnel. Lance nevetett. Bizonyára épp a teáért ment. Igen, igen, bizonyára. Lance ránézett. Mit forgat a fejében, felügyelő úr? Csak elgondolkodtam egy-két apróságon, Mr. Fortescue. A vonaton Baydon Heath felé Neely felügyelő bámulatosan csekély eredménnyel igyekezett megfejteni a Times kereszt rejtvényét. Elméjét különféle lehetőségek foglalkoztatták. Hasonlóképpen kevéssé kötötték le figyelmét az újság hírei. Földrengés Japánban, Tanganyikában új uránlelő helyre bukkantak, egy eltűnt tengerész holttestét Southampton közelében partra vetette a tenger. Valószínűleg még a héten sztrájkba lépnek a dokkmunkások. Olvasott egy halálos végű kocsmai verekedésről, valamint egy újfajta gyógyszerről, amellyel bámulatos eredményeket értek el az előre haladott stádiumban lévő tuberkulózis gyógyításában. Mindez különös ábrává állt össze, valahol a tudata mélyén. Hamarosan visszatért a keresztrejtvényhez, és gyors egymás utánban három definíciót is megfejtett. Tiszafa kunyhóba érve már megérlelődött benne az az elhatározás. Megkérdezte héjőrmestert. Hova lett az öreg hölgy? Nem utazott még el? Miss Marple? Ó, dehogy! Nagy barátságban van a másik öreg hölgyel odafent. Aha. Neely tűnődött egy percig, aztán megkérdezte. Most hol van? Szeretnék vele beszélni. Néhány perc múlva meg is érkezett Miss Marple. Kipirult, sebesen szedte a levegőt. Beszélni óhajt velem, felügyelő úr. Remélem nem várattam sokáig. Héjőrmester ugyanis nem talált meg azonnal. A konyhában voltam, Mrs. Crumpnál. Gratuláltam neki a süteményeihez. Igazán a legkedvesebb szakácsnőnek van ilyen kitűnő érzéke hozzá. Tegnap este is egészen pompás volt a szuflé. Szerintem ugyanis mindig célra vezetőbb, ha az ember nem tér mindjárt a lényegre, nem gondolja? Maguknak bizonyára sokkal nehezebb, kénytelenek rögtön előállni a kérdéseikkel. De persze, a magamfajta öreg kisasszony, akinek rengeteg a ráírő ideje, nos, tőlem valósággal elvárják, hogy rengeteg fölösleges dolgot összebeszéljek. És a szakácsnő szívéhez az út a süteményen át vezet. Valójában Gladys Martinról akart vele beszélni, kérdezte Neely felügyelő. Miss Marple bólintott. Igen, Gladysről. Mert Mrs. Crump valójában nagyon sok mindent mondott nekem arról a rányról. Persze, nem a gyilkossággal kapcsolatban. Nem, dehogy is. De arról igen, hogy milyen hangulatban volt az utóbbi időben, és mi mindent beszélt. Nem úgy értem, hogy valami különlegeset mondott volna, hanem hogy milyen témák foglalkoztatták. Hallott valami hasznosat? Kérdezte a felügyelő. Igen, bólintott Miss Marple. Mód felett hasznosnak találtam, amit mondott. Azt hiszem, most már sokkal világosabban alakulnak a dolgok. Maga talán nem így látja, felügyelő úr? Igenis, meg nem is, mondta Neely felügyelő. Héjőrmester közben kiment a szobából. Neely örült, mert most bizony meglehetősen szabálytalan tervet forgatott a fejében. Kérem, Miss Marple, kezdte, szeretnék kegyeddel komolyan beszélni. Igen, felügyelő úr. Bizonyos tekintetben Ön és én merőben ellentétes álláspontot képviselünk. Megvallom, Miss Marple, én már hallottam kegyedről egyet-mást a Scotland Yardon. Mosolygott. Úgy vettem észre, önt igen jól ismerik odafent. Nem is tudom, igazán, rebegte Miss Marple, de én valahogy oly gyakran belekeveredem mindenfélébe, ami voltaképpen egyáltalán nem rám tartozik. Természetesen bűnügyekről beszélek, meg mindenféle különleges eseményekről. Kegyednek tekintélyes híre van, mondta Neely felügyelő. Már megint Sir Henry Clithering, ingatta fejét Miss Marple. Nagyon-nagyon régi barátom. Mint említettem, folytatta Neely, kegyed és jómagam két különböző álláspontot képviselünk. Mondhatnánk a józan ész és a téboly álláspontját. Miss Marple félre billentette a fejét. Ezt meg hogyan érti, kedves felügyelő úr? Nos, Miss Marple, ha józanul nézzük a dolgokat, ebből a gyilkosságból bizonyos személyek hasznot húznak. Kivált egy bizonyos személy. A második gyilkosság ugyanannak a személynek a javát szolgálja. A harmadikat nevezhetjük mondjuk biztonsági gyilkosságnak. De melyiket nevezi harmadiknak? Kérdezte Miss Marple. Csillogó porcelánkék szeme okosan pillantott a felügyelőre. Az bólintott. Igen, lehet, hogy itt fején találta a szöget. A minap, amikor a Scotland Yard helyettes főbiztosa beszélt velem ezekről a gyilkosságokról, úgy éreztem, téved valamiben. Ez az. Persze a gyerekversike járt a fejemben. A király a kincstárban, a királyné a szép szalomban, és a kis cseléd, aki teregetett a kertben. Pontosan, bólogatott Miss Marple. Ez volt a sorrend, csak hogy valójában Gladyst minden bizonnyal előbb gyilkolták meg, mint Mrs. Fortescue-t, ugye? Azt hiszem, bólintott Neely. Sőt, szinte bizonyos vagyok benne. A holttestet csak késő este találták meg, és természetesen akkor már alig ha lehetett megállapítani, mióta halott. Én a magam részéről azt hiszem, 5 óra körül gyilkolták meg különben. Miss Marple közbevágott. Különben Gladys nyilván bevitte volna a másik tálcát is a szalomba. Pontosan. A teát bevitte, a második tálcát is behozta a halba, aztán történt valami. Látott vagy hallott valamit. Az a kérdés, mit? Lehetett éppenséggel Dubois, amint lejött a lépcsőn Mrs. Fortescue szobájából. Lehetett Elani Fortescue, udvarlója Gerald Wright, amint belép az oldalajtón. Akárki volt is, Gladys otthagyta a tálcát, és kiment a kertbe. Alig ha azért ment ki, hogy kint időzzön. Hideg volt, és Gladys nem vett kabátot. Tökéletesen igaza van, bólogatott Miss Marple. Szó sem volt arról, hogy teregetett a kis cseléd a kertben. Olyankor délután nem is teregethetett, és kabát nélkül nem is vont volna ki a ruhát leszedni. Ez mind csak álcázás volt, akár csak a ruhacsipesz. Hogy az események emlékeztessenek a versikére. Pontosan, bólintott a felügyelő. Téboly. Ezért mondom, hogy kétféle szemszögből látjuk a dolgot. Én egyszerűen képtelen vagyok megemészteni ezt a versike históriát. Pedig egyezik, felügyelő úr. Ezt be kell látnia. Egyezik. Szakadt ki egy nehéz sóhajnéli felügyelőből. De valahol mégiscsak bibi van a dologban. A vers határozottan arra utal, hogy a lány volt a harmadik áldozat. Márpedig, mi tudjuk, hogy a királyné volt az. Adéla Fortescue-t az 5 óra 25 perc és 5 óra 55 perc között eltelt időben ölték meg. Addigra pedig Gladys már nem élt. Márpedig, az úgy nem volna rendjén, ugye? Kérdezte Miss Marple. Nem egyezik a versikével, s ez sokat mond, igaz? Neely felügyelő vállat vont. Lehet, hogy csak szőrszálhasogatás. A három haláleset megfelel a versben foglaltaknak, és mindössze ennyire volt szükség. De most már magam is a kegyed ótáját fújom. Jobb lesz, ha talán most a magam elgondolását vázolom fel, Miss Marple. Nem törődöm Rigókkal, Rozzsal, meg a többivel. Csupán a rideg tényekkel, a józan ésszel, és olyan okokkal, amelyek éppelméjű embereket gyilkosságra ösztönöznek. Először is nézzük Rex Fortescue halálát, és azt, hogy ki húz belőle hasznot. Nos, egészen csomóan, de elsősorban a fia Percival. Aznap reggel Percival nem volt iszafa kunyhóban. Nem tehetett mérget apja kávéjába, sem másba, amit reggelire fogyasztott. Illetve ezt gondoltuk kezdetben. Ó, Miss Marple szeme felcsillant. Tehát volt rámód mégis? Rengeteget gondolkoztam rajta, és támadt is egy-két ötletem. De persze semmiféle bizonyítékom nincsen. Bátran elmondhatom, folytatta Neely felügyelő. Taxin tettek egy üveg narancs dzsembe. Azt a dzsemes üveget rakták a reggeliző asztalra, és annak az üveg dzsemnek a legfelső rétegét fogyasztott el Mr. Fortescue. Később az egész üveg dzsemet kidobták a bokrok közé, és a kamrába a helyére másik üveg került, amelyből pontosan annyi narancs dzsem hiányzott. A bokrok között azonban megtalálták az eredeti üveget, és épp most kaptam meg a laboratóriumi vizsgálat eredményét. Kétségtelenül kimutatja a taxin jelenlétét. Hát így történt, sóhajtott Miss Marple. Milyen egyszerű, és milyen könnyű. Az Egyesült Beruházási Tröszt, folytatta Neely, igen ingatag pénzügyi helyzetben volt. Ha a cég kénytelen lett volna kifizetni a 100 000 fontot, amely Rex Fortescue végrendelete értelmében az özvegyét illette, a cég kétségtelenül csődbe jut. Ha Mrs. Fortescue egy hónappal túléli férjét, ezt a pénzt mindenképpen meg kellett volna kapnia. Ő aztán nem lett volna tekintettel a cég nehézségeire. Csak hogy nem élte túl egy hónappal a férjét. Meghalt, és halálából Rex Fortescue általános örököse húzott hasznot. Más szóval, megint csak Percival Fortescue. Mindig Percival Fortescue, folytatta elkeseredve a felügyelő. De ha a narancs zsemmel még csak manipulálhatott is, a mostohanyját már nem mérgezhette meg, és Glédis sem folythatta meg. Titkárnőjének tanúsága szerint aznap délután 5 órakor az irodában volt, és csak 7 óra előtt ért haza. Márpedig így igen nehéz volna, ugye? Kérdezte Miss Marple. Nem nehéz, lehetetlen, mondta borúsan a felügyelő. Más szóval, Percival kint van a buliból. Felhagyott mindenféle tartózkodással, óvatoskodással, nyílt elkeseredés áradt a szavaiból, mintha nem is törődne azzal, hogy valaki hallgatja. Akár hova megyek, akár merre fordulok, mindig ugyanabba a személybe ütközöm. Percival Fortescue-ba. Márpedig egyszerűen nem lehetett Percival Fortescue. Kissé higgadtabban folytatta. Persze, van más lehetőség is. Lehet másnak is épp olyan alapos indoka. Mr. Dubois, nem de bár, mondta Miss Marple. Meg az a Wright nevű fiatalember. Nagyon igaza van felügyelőul. Ahol anyagi haszonról van szó, az ember mindig annyira gyanakvó. Nagy hiba volna bárkiben vakon megbízni. Neely felügyelő önkéntelenül elmosolyodott. Legjobb mindig mindenkiről a legrosszabbat feltételezni. Különös, hogy egy ilyen bájos, törékeny idős hölgy így gondolkodjék. Ó, igen, vágta rá hevesen Miss Marple. Én mindig a legrosszabbat tételezem fel. Csak az a szomorú, hogy rendszerint igazam is van. Helyes, bólintott Neely felügyelő. Tételezzük fel tehát a legrosszabbat. Dubois tehette, Gerald Wright tehette, ha együtt dolgozott Eleni Fortescue-val, és a lány rakta a mérget a narancscsembe. És valószínűleg Mrs. Percival is tehette. Ő ott volt. De az említett személyek mindegyiket tökéletesen normális, józan emberi lény. Nem hozhatók kapcsolatba Rikókkal, Rozzsal, Versikékkel. Márpedig Kegyednek ez az elmélete, és lehet, hogy igaza van. Ha pedig erre vezethető vissza az egész, az csupán egyetlen szemét jelent, nem? Mrs. Mackenzie. Jó néhány esztendeje elmegyógyintézetben van. Ő nem tehetett mérget a dzsemben, sem a délutáni teába. Donald fia Dunkerque-nél elesett. Maradt tehát a leánya, Rabbi Mackenzie. És ha a Kegyed elmélete helyes, és az egész gyilkosság sorozat forrása az a réges-régi fekete rigóügy, akkor Rabbi Mackenzie itt van ebben a házban. Márpedig ebben a házban csak egyetlen egy személy lehet azonos Rabbi Mackenzie-vel. Az az érzésem, felügyelő úr, susogta Miss Marple, hogy maga egy kicsit egyoldalúan látja a dolgokat. De Neely felügyelő ügyet sem vetett a közbeszólásra. Csak egyetlen egy személy, ismételte eltökélten. Azzal felállt, és határozott léptekkel kiment. Mary Duff kis nappaliában ült. Egyszerű, de kényelmes szobácska volt. Kényelmessé már maga Miss Duff varázsolta. Amikor Neely felügyelő bekopogott, Mary Duff felnézett a nagy halom számláról, és tiszta nyugodt hangján megszólalt. Tessék! A felügyelő belépett. Foglaljon helyet, felügyelő úr! Miss Duff egy székre mutatott. Nem haragszik, ha 1-2 percig váratom? a halkereskedő számlájában néhány tétel nem egyezik. Egyeztetnem kell a rendeléssel. Nili felügyelő szótlanul figyelte a fiatal nőt, amint nyugodtan adja össze a hosszú számoszlopot. Milyen csodálatos higgadtság és önuralom, gondolta. Mint már annyiszor, most is gondolkodóba ejtette ez a magabiztos modor. Vajon mi rejlik mögötte? Béri Dav arcvonásaiban hasonlóságot keresett a fenyves szanatóriumban meglátogatott asszony arcával. A színek ugyan hasonlóak, de a két arc merőben különböző. Béri Dav hamarosan felnézett a számlákról és megszólalt. Nos, felügyelő úr, miben lehetek a segítségére? Tudja, Miss Dav, mondta csöndesen a felügyelő, ennek az ügynek van egy pár ugyancsak különös vonása. Mégpedig, először is az a tökéletesen megmagyarázhatatlan marék rozs Mr. Fortescue zsebében. Igen, az csak ugyan különös, bólintott Mary Dav. Magam is sokat gondolkodtam rajta, de sehogy sem értem. Azután az a nem kevésbé különös fekete rigó história. Nyáron 4 rigót rakott valaki Mr. Fortescue íróasztalára, aztán a húspátétomba is elrejtett valaki egy párat. Ön mindkét alkalommal itt volt, Miss Dav? Igen, már emlékszem. Kellemetlen história volt. Értelmetlen, céltalan, utálatos csíny. Talán nem is volt céltalan. Mit tud a fekete rigóbányáról, Miss Dav? Nem hallottam semmiféle fekete rigóbányáról. Ön azt mondta, hogy a neve Mary Dav. Ez a valódi neve, Dav kisasszony. Mary Dav felhúzta a szemöldökét. Néli felügyelő esküdni mert volna rá, hogy a nyugodt kék szempár tekintete egyszeriben élessé vált. Milyen különös kérdés, felügyelő úr. Azt gondolja netán, hogy a nevem nem Mary Dav? Valóban erre gondolok, bólintott nyájasan Néli felügyelő. Pontosabban arra, hogy a neve valójában Rabbi McKenzie. A fiatal nő rámerett. Egy pillanatig tökéletesen kifejezéstelen volt az arca, nem látszott rajta sem tiltakozás, sem meglepetés. Az nem, de számítgatás igen, gondolta a felügyelő. Egy-két perc elteltével Mary Dav halk szintelen hangon szólalt meg. Miféle választ vár tőlem? Kérem, feleljen a kérdésemre. Az ön neve Rabbi McKenzie? Mint közöltem, a nevem Mary Dav. Igen, de tudja ezt bizonyítani, Miss Dav? Mit óhajt? A születési bizonyítványomat? Nem feltétlenül. Bizonyos vagyok benne, hogy önnek birtokában van egy Mary Dav névre szóló születési bizonyítvány. Ez a Mary Dav persze lehet a barátnője, mondjuk, vagy lehet egy olyan személy, aki már rég meghalt. Bizony, sok minden lehetséges. Mary Dav hangja megint a régi volt, mintha magában mulatna a felügyelőn. Van, mint törni a fejét, ugye, felügyelő úr? Könnyen lehetséges, hogy a fenyves szanatóriumban felismerik önt, mondotta Néli. Fenyves szanatórium? Vonta fel szemöldökét Mary Dav. Mi az a fenyves szanatórium, és hol található? Azt hiszem, nagyon jól tudja, Miss Dav. Bármilyen csodálatos felügyelő úr, fogalmam sincs róla. Tehát kategorikusan tagadja, hogy ön Rabbi McKenzie? Ó, én semmit sem tagadok. Nem arról van szó, kedves felügyelő úr, hogy én bármit is tagadnék, hanem hogy magának kell bebizonyítania, hogy valóban én vagyok ez a bizonyos Rabbi McKenzie. Most már leplezetlenül mulatott. Vidámság költözött a kék szempárba, kihívás a higgadt modorba. Mary Dav egyenesen a felügyelő szemébe nézett és ismételte. Igen, felügyelő úr, bizonyítsa csak be, ha tudja, hogy én vagyok Rabbi McKenzie. Az öreg lány keresi, felügyelő úr, suttogta héjőrmester klasszikus összeesküvő modorban, ahogy Néli felügyelő lejött a lépcsőn. Úgy nézem, igencsak piszkálja valami a csőrét. Ördög és pokol, mormogta Néli felügyelő. Igenis, felügyelő úr, mondotta héjőrmester. Egy arcizma sem rezdült. Már épp indult volna, amikor Néli visszahívta. Nézze át azt az anyagot, héj, amelyet Miss Dav-tól kaptunk. Az ajánlólevél másolatokat, az eddigi munkáltatói nevét, címét. Ellenőrizzem mindent, no és szeretném, ha még egy pár adatot megtudna. Mindjárt felírom, mire vagyok kíváncsi. Néhány sort vetett papírra, és átadta héjnek. Azonnal utána járok, felügyelő úr, mondta az őrmester, és távozott. Néli felügyelőnek, ahogy a könyvtárszoba ajtajáért, hangok ütötték meg a fülét. Benézett. Lehet, hogy Miss Marple az imént még őt kereste, most azonban élénk társalgásba merült Mrs. Percival Fortescue-val, és a kötőtői eközben buzgón csattogtak. Néli felügyelő Ennyit hallott a megkezdett mondatból. Szerintem igazán gyönyörű hivatás, ha valaki ápolónő. Végtelenül nemes, nagy lelkű munka. Néli felügyelő tapintatosan visszahúzódott. Miss Merkel kétségtelenül meglátta, de nem vett tudomást a jelenlétéről. Zavartalanul folytatta finom, halk hangján. Egyszer volt egy végtelenül aranyos kis ápolónőm, amikor eltört a csuklom. Tőlem azután egy bizonyos Mrs. Parrowhoz került, akinek a fia tüdőgyulladásban feküdt. Roppant szimpatikus fiatal tengerésztiszt volt. Olyan romantikus történet, igazán, mert képzelje kedvesem, eljegyzés lett a dologból. Összeházasodtak, és nagyon-nagyon boldogan éltek, és két gyönyörű gyermekük született. Hát nem megható. Miss Marple érzelmesen felsóhajtott. Tüdőgyulladása volt a fiatalembernek? Igen. Márpedig úgy tudom, tüdőgyulladásnál szinte minden az ápoláson áll vagy bukik. Ó, igen, helyeselt Jennifer Fortescue. A tüdőgyulladásban a legfontosabb az ápolás, bár persze manapság már a penicillin óriási segítség, és a tüdőgyulladás sem az a keserves, hosszú küzdelem, mint a régen. Maga biztos roppant ügyes ápolónő volt, mondta Miss Marple. Ugye a maguk regénye is így kezdődött. Mármint eredetileg Mr. Percival Fortescue tápolta, ha jól tudom. Igen, mondta Jennifer. Igen, igen, így történt. Nem sok bátorítást csugalt a hangja, de Miss Marple mintha észre sem vette volna. Értem, értem, bólogatott. Persze, nem helyes, ha az ember túlságosan sokat ad a személyzet pletykáira, de hát sajnos ugye a magamfajta öreg kisasszonyt minden érdekli, amit a házlakóiról mesélnek. Nos, hol is tartottunk? Ó, igen. Először ugye másik ápolónő volt itt, akit aztán elküldtek. Így valahogy. Nem volt elég gondos, úgy hallottam. Azt nem mondhatnám, mondta Jennifer. Úgy tudom, az édesapja súlyosan megbetegedett, úgyhogy én kerültem ide helyette. Ó, igen, bólogatott Miss Marple. És akkor egymásba szerettek, és összeházasodtak. Istenkém, de gyönyörű. Nem is tudom, mélázott Jennifer Fortescue. Gyakran nem is bánnám, megremegett a hangja. Nem is bánnám, ha megint kórházban dolgozhatnék. Igen, igen, én megértem magát, kedveském. Ha valaki olyan nagyon a hivatásának él, ugye? Nem is mondhatnám, hogy akkoriban annyira lelkesedtem volna érte, de ha most visszagondolok rá, olyan egyhangú az élet. Telnek múlnak a napok, az embernek semmi dolga, és volt, teljesen leköti az iroda. Miss Marple részvevően ingatta a fejét. A férfiak annyit dolgoznak manapság, mondta. Az életnek mi haszna, mond, ha egyre hajszol, űz a gond. Igen, a feleségek általában rémmagányosak és unatkoznak. Helyesebb Jennifer. Sokszor azt kívánom, bárcsak ne is jöttem volna ide. Na persze, megérdemeltem. Nem kellett volna megtennem. Mit nem kellett volna megtennie, kedvesem? Hozzámenni Wallhoz. Na mindegy, és mélyet sóhajtott. Ne is beszéljünk róla. Miss Marple azon nyomban témát változtatott, az őszi párizsi divat előírt a szoknyú hosszúságokról fogott értekezésbe. Oly kedves, hogy nem szakított félbe, csicseregte Miss Marple. Az imént kopogott be a dolgozószoba ajtaján, és Néli felügyelő kiszólt, hogy fáradjon be. Még egy-két apróságot szerettem volna úgyis ellenőrizni. Szemrehányó hangon tette hozzá. Voltaképpen nem is fejeztük be a beszélgetést. Igazán sajnálom, Miss Marple. Néli felügyelő hősiesen mosolyt erőltetett az arcára. Elnézést kell kérnem, udvariatlan voltam. Én kértem, hogy konzultáljunk, és a végén csak magam beszéltem. Ó, semmi baj, nyugtatta Miss Marple, hiszen én még nem is akartam kiteregetni a lapjaimat. Úgy értem, nem szívesen vádolnék senkit, amíg nem bizonyosodtam meg mindenről. Mármint ugye magamban. De most már biztos vagyok benne. Miben, Miss Marple? Nos, természetesen abban, hogy kiölte meg Mr. Fortescue-t. Mert amit a narancsdzsemről mondott, az tökéletesen eldönti a dolgot. Nem csak a módját tudjuk, hanem azt is, hogy ki volt az. És ennyi ki is telik az illető értelmi képességeitől. Néli felügyelő szaporán pislogott. Ó, ne haragudjék, kiáltott fel Miss Marple, amikor ezt észrevette. Néha igazán olyan nehezen tudom magam eléggé világosan kifejezni. Én még azt sem tudom, Miss Marple, hogy voltak éppen miről beszélgetünk. Nos, talán akkor jobb lesz előről kezdeni. Már persze, ha tud annyi időt szakítani, felügyelő úr. Hadd mondjam el, hogyan látom én a dolgot. Én ugyanis jócskán elbeszélgettem mindenkivel. Ramsbottom kisasszonnyal, Mrs. Crumpal meg a férjével. Crump természetesen hazudik. De ez nem baj, mert ha az ember tudja valakiről, hogy hazudik, akkor az már olyan, mintha az igazat mondaná. De azért a telefonhívásokat meg a nylonharisnyát ugye feltétlenül tisztázni kellett. Nili felügyelő jobb válasz hiány megint csak pislogott. Magában pedig átkozta a percet, amikor azt képzelte, hogy Miss Marple-ben világos fejű, hasznos segítőtársra talált. Na mindegy, gondolta lemondóan. Zavaros az öreg hölgy, de azért egy-két hasznos plekkát mégiscsak fölcsipegetett. Nili felügyelő sikerének titka jobbára abban rejlett, hogy jól tudott hallgatni. Elhatározta, hogy ezt az erényét gyakorolja most is. Szívesen meghallgatom, Miss Marple, mondta. Lenne szíves talán az elején kezdeni. Persze, persze, bólogatott Miss Marple. Glédizzel kezdődött. Mármint úgy értem, én Glédiz miatt jöttem ide. És ön olyan kedves volt, és megengedte, hogy átnézzem szegény lány holmiát. Na és aztán a nylonharisnya, meg a telefonok, meg még egy-két apróság, és az egész tökéletesen világos lett. Mármint Mr. Fortescue esete a taxinnal. Van valami elgondolása, hogy kitette a taxint Mr. Fortescue narancsdzsemjébe? Nem elgondolás, mondta Miss Marple. Tudom, ki volt. Nili felügyelő megint csak némán pislogott. Természetesen Glédiz, jelentette ki Miss Marple. Nili felügyelő némán merett Miss Marple-re, majd nagy sokára meglázta a fejét. Azt akarja mondani, szólalt meg hitetlenül, hogy Glédiz Martin eltökélt szándékkal meggyilkolta Rex Fortescue-t. Igazán sajnálom, Miss Marple, de ezt én nem hiszem el. Ó, persze, hiszen nem is akarta meggyilkolni, mondta Miss Marple, de mégis megtette. Hiszen ön is említette, mennyire ideges és kétségbe esett volt az a lány, amikor kikérdezte. És hogy bűntudatosnak látszott. De nem gyilkosság miatt. Ó, persze, ebben egyetértünk, dehogy is. Mint mondom, nem akart ő senkit meggyilkolni, de ő tette a taxint a narancsdzsembe. Persze nem tudta, hogy méreg. Mégis mit gondolt, hogy mi az? Nili felügyelő hangja változatlanul hitetlen volt. Én úgy gondolom, azt hitte, hogy olyasmi, mint az igazságszérum, mondta Miss Marple. Végtelenül érdekes, és nagyon sok mindenre fény derít, hogy ezek a lányok mi mindent vágnak ki az újságból, és rakosgatnak el. Így van ez már időtlen idők óta. Szépségápolási tanács, szerelmi bájital, egyre megy. Boszorkányság, talizmánok, csodák. Manapság persze mindezt tudománycípszó alatt hozzák forgalomba. Ma már senki sem hisz a varázslókban, senki sem hiszi, hogy a varázspálca egyetlen suhintásával békává lehet változtatni az embert. De ha ezt olvassák az újságban, hogy bizonyos mirigy kivonatokból készült injekcióval tudósok megváltoztatják az ember szöveteit, és egyszeriben egészen más ember lesz belőle, hát ezt mindenki azon nyomban elhiszi. És persze Glédiz annyit olvasott össze mindenféle hazugságvizsgálatról meg igazságszérumról, hogy amikor az illető azt mondta neki, hogy ez az, hát első szóra elhitte. Mármint, hogy ki mondta neki? Kérdezte Nili felügyelő. Albert Evans, mondta Miss Marple. Persze nem ez volt a valódi neve, de annyi bizonyos, hogy nyáron az üdülőtáborban ismerkedtek meg, és az illető Glédiz bizalmába férkőzött. Szerelmesnek tettette magát, és kétségtelenül előadta, hogy vele szörnyűséges igazságtalanság történt, hogy üldözik, vagy valami effélét. Nos, minden esetre az volt a lényeg, hogy Rex Fortescue-nak valamilyen úton módon be kellett vallania, mit vétett Albert Evans ellen, és ezt jóvá tennie. Ezt persze nem tudom, felügyelő úr, de majdnem egészen bizonyos vagyok benne. Albert Evans rávette Glédiszt, hogy szegődjék el ide, és ez manapság igazán nem nehéz, hiszen alig lehet háztartási alkalmazottat kapni. Aztán megállapodtak a dátumban. Emlékszik, mi volt azon a levelező lapon? Ne felejtsd el az időpontot. Ez volt a nagy nap, ezért dolgoztak. Glédiz majd a szert, amit ő ad neki, belecsempészi a narancsdzsembe, hogy Mr. Fortescue megegye reggelire, és a zsebébe is Glédiz csempészi majd a rost. Arra vonatkozólag igazán nem tudom, mit hitettett el szegény lányjal, de mint mondtam, Néli felügyelő, Gladys Martin végtelenül hiszékeny teremtés volt. Egy szemre való fiatalember a világon mindent elhitethetett vele. Tessék csak folytatni, mondta kissé kábán Néli felügyelő. Albert valószínűleg azt mesélte be szegénynek, folytatta Miss Marple, hogy aznap elmegy Mr. Fortescue irodájába, és hogy addigra a szer hatása már érvényesül, és Mr. Fortescue majd mindent beval, és így tovább. Képzelheti, mit érezhetett a szerencsétlen lány, amikor megtudta, hogy Mr. Fortescue meghalt. De hát csak megmondta volna, töprengett Néli. Miss Marple kurtán megkérdezte. Mit mondott magának, mikor kikérdezte? Hogy ő nem csinált semmit. Na látja, bólogatott diadalmasan Miss Marple. Hát nem érti? Hiszen nem is mondhatott mást. Gladys ugyanis valahányszor törölgetés közben eltört egy nippet, mindig azt mondta. Nem én csináltam, kisasszony. El se tudom képzelni, hogy történt. Nem tehetnek róla szegények. Mindig rémesen oda vannak, hogy mit csinálnak, és mindenáron ki akarnak bújni a felelősségre vonás alól. Vagy azt hiszi, hogy egy ideges fiatal teremtés, aki véletlenül meggyilkol valakit, majd beismeri. De hiszen ez egyáltalán nem lett volna jellemző. Nos, alig, ha nem úgy van, ismerte be Néli. Végig gondolta Gladyssel folytatott beszélgetését. Az a lány ideges volt, rettegett, bűntudatos volt, nem nézett a szemébe. Emögött talán semmi sem rejlett, talán nagyon is sok. Alig, ha tehetett magának szemrehányást, hogy nem a helyes következtetésre jutott. Első ösztöne természetesen az volt, folytatta Miss Marple, hogy mindent letagad. Aztán a zavaros kis eszével megpróbálta eligazítani a dolgot. Talán Albert nem tudta, milyen erős ez a szer, talán tévedésből sokat tétetett vele a dzsembe. Mentegette Albertet, magyarázatot keresett mindenáron. Remélte, hogy Albert majd jelentkezik, és ez természetesen meg is történt. Telefonált. Ezt kegyet tudja? Kérdezte éles hangon Néli. Miss Marple a fejét rázta. Nem, csak feltételezem. De jusson eszébe, milyen sok téves hívás volt aznap. Szólt a telefon, és amikor Crump vagy a felesége vette fel a hallgatót, az illető egyszerűen letette a kajlót. Albert kivárta, még Gladys jelentkezik. Akkor aztán megbeszélte, hogy hol találkozik vele. Aha, bólintott Néli. Aznapra beszéltek meg találkozót, amikor Gladys meghalt. Miss Marple buzgón bólogatott. Igen, ez világosan kiderül. Mrs. Crump egy valamire ráhibázott. Az a szegény lány a legszebb nejlonharisnyáját húzta fel, és a legjobb cipőjét. Ugyanis valakivel találkozója volt. Csak hogy nem a faluban. Nem, a férfi jön el Tiszafakunyhóba. Ezért állt résen Gladys egész nap, ezért volt ideges, ezért késett el az uzsonnával. Aztán, mikor a második tálcát bevitte a halba, kinézett az oldalajton, és meglátta Albertet. Az ott állt, és intett Gladysnek. Ő pedig lerakta a tálcát, és kiment a szerelmeséhez. És az megfojtotta, mondta Néli. Egyetlen pillanat műveleltett, mondta Miss Marple. Nem kockáztathatta meg, hogy a lány beszéljen. Meg kellett halni a szegény, ostoba, hiszékeny teremtésnek. És azután egy ruhacsipesz biggyeztett az orrára. Az idős hölgy hangja megremegett haragjában. Hogy egyezzen a versikével. A rozs, a rigók, a kincstár, a méz meg a csipesz. Elvégre Pisza orrába belecsípett a fekete rigó. És a végén a bolondok házába kerül, és nem az akasztófára, mivel hogy nem épp elmélyű, mondta lassan Néli felügyelő. Azt hiszem, mégiscsak sikerül majd akasztófára juttatnia, jelentette ki Miss Marple, mert nehogy azt higgye felügyelő úr, hogy elmebeteg. Nem bizony. Néli felügyelő szúrós pillantást vetett rá. No nézzük csak, Miss Marple. Kegyet kifejtett egy elméletet. Igen, igen. Kegyed ugyan azt mondja, hogy tudja, de mégiscsak elmélet. Ön azt állítja, hogy mindezekért a büntettekért egy férfi felelős, aki Albert Stevens néven Gladys Martin bizalmába férkőzött, és a hiszékeny lányt felhasználta a maga céljaira. Ez az Albert Evans bosszút akart állni a hajdani fekete rigóbánya dologért. Kegyed tehát azt állítja, hogy Mrs. McKenzie fia, Don McKenzie nemes,